Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Dániel könyvéről szóló előadás sorozat 6. befejező előadásához érkeztünk, és még mindig annak a hullámverésével foglalkozunk, amit a nagy profécia kiváltott, amit Nabukodonozor álma kiváltott a király életére. Hogy említettem, Nabukodonozor király uralkodásának 2. esztendejében egy rendkívüli álmot látott, és az álomban Isten kijelentette neki az egész világtörténelmet, benne az ő helyét és szerepét, ugye a nagy szoborkolosszusban ő volt az aranyfej, és utána következtek a különböző birodalmak. Nabukodonozor azonban nem fogadta el, csak először látszólag rögtön elfogadta az álom értelmét, de azután nem fogadta ezt el, öntetett a maga számára egy hatalmas nagy szobrot, felállította Dúra mezején, kivonultatta az embereket, a tartományi vezetőket, hogy imádják a szobrát és hát általa önmagát. 3 héber ifjú megtagadta ezt a parancsot, és erre Nabukodonozor őket az égő tüzes kemencébe vetette. Isten azonban ezekkel a bátor ifjakkal volt, megsegítette őket a nyomorúságból. Maga Jézus Krisztus érkezett, és sem a hajuk nem perzselődött meg, sem a ruhájuk nem kapott bűzt az égő tüzes kemencében. És Nabukodonozor újra elismerte, hogy Isten az Istenek Istene. De milyen érdekes, hogy ebben az elismerésben volt egy kis düh is, volt egy kis indulat is. Azokat, akik nem fogadják el az Istenek Istenét, azokat darabokra tépessék, mondta Nabukodonozor, állt ebben a kiáltványban, ebben az üzenetben. Már ez a mozzanat rávilágít arra, hogy Nabukodonozor életében a viszontagságok nem csillapodtak, és a nehézségek nem szűntek meg. Nabukodonozor iszonyatos küzdelmet folytatott önmagával, a természetével. Ez így van, kedves nézőink, mindannyian a legnagyobb harcot önmagunkkal folytatjuk. A világtörténelem legnagyobb csatái, Gaugamélától Waterlooig nem érnek fel azzal a küzdelemmel, amit az ember folytat önmagával. Van egy rossz természetünk, amit öröklünk, és amit megtetézünk még a rossz szokásainkkal. És amikor a József Attila mondja, világosodik lassacskán az elménk, amikor kezdünk rájönni dolgokra, amikor kezdünk világosan látni, akkor feltárulkozik az iszonyatos természetünk, az iszonyatos sok rossz tulajdonságunk, az indulatunk, a rossz kívánságaink, a beképzeltségünk, a hiúságunk, számtalan más dolog, mindenkinél valami kibukik, valamilyen módon kibukik a szög a zsákból. Mindannyiunknak vannak gyenge pontjaink, nem is kevés, és mindannyiunknak hatalmas küzdelmet kell folytatnunk önmagunkkal, és ebben a küzdelemben születik meg az az ember, akiről a 4. előadásban beszéltünk, aki már kezdi meglátni az igazi mértéket, kezdi meglátni az isteni kívánalmakat, az isteni törvényeket, kezdi meglátni a kősziklát. A kőszikla a Bibliában mindig a messiásnak, Jézus Krisztusnak a jelképe, ráesik a kősziklára, és egy új életet kaphat cserébe. Vagyis az az ember, aki keresi az igazságot, aki más ember akar lenni, aki jobb ember akar lenni, az Isten hozzásegíti, hogy valóban az is lehessen az életben. Ilyen volt Nabukodonozor király is. De a könyv, Dániel könyve 4. fejezete egy minden eddiginél nagyobb megpróbáltatásáról beszél. Nabukodonozornak a természete azonban újra fölélett. Újra csak megjelent az, hogy én vagyok a nagy, én vagyok a mérték, én vagyok a világ közepe, ahogy mindannyiunknál ez sokszor megjelenik. És Nabukodonozornak Isten ismét álmot bocsátott az elméjére, ismét megmutatta azt, hogy mi lesz majd ezután. Nabukodonozornak ezt az álmát így is szoktuk nevezni, hogy az égig érő fának az álma. A király egy égig érő fát látott, gyönyörű levelekkel, dúsan termő fát, gyümölcsökkel. De egyszer egy vigyáról jött le az égl, hívta ezt a fát törzsökénél, és csak alig valami maradt meg a fából. Elhervadtak a levelek, lehultak a gyümölcsök, és alig valami maradt meg ebből a fából. Nabukodonozor hívatta a bölcseit, elmondta nekik az álmát, nem úgy, mint a 2. fejezet tanúsága szerint az előző álomnál, amikor az álmot is kérte, az álom jelentését is kérte. Most elmondta nekik az álmát, de a bölcsek nem tudtak vele mit kezdeni. Dánielt hívatta, és Dániel elmondta neki részletről részletre, hogy az Isten most megmutatta neked, Nabukodonozor, mint egykor, hogy te vagy az aranyfej. Igen, most is elismerte az Isten, hogy neked nagy tisztséget adott, nagy hatalmat adott, te vagy ez az égig érő fa. De az életedben egy nagy törés fog bekövetkezni. Majdnem rámegy az életed. Úgy tűnik már mindenki előtt, mintha meg is haltál volna, pedig nem, a törzsököd és a gyökered benne marad még a földben. Igen, 7 évig tartó megpróbáltatás jön rád, és a 7 évig tartó megpróbáltatásban szinte mindenki úgy látja, hogy te elvesztettél, te megbolondultál, te megőrültél. De majd a 7 év után történik valami. És valóban, hogy Dániel az álmot megjelentette, Nabukodonozor az álom után 12 hónappal járt-kelt a királyi palota tornácán. Nabukodonozor volt az, aki kiépítette Babilont, ugye ezek a bizonyos Szemirámisz királyné függőkertjei, ezek tulajdonképpen Babilonnak Nabukodonozor által emelt függőkertjei. A palotájában is igyekezett természeti helyzetet teremteni, hogy a forró, meleg, vagy mai szóval így mondanánk, beton rengetegben is szerette volna a természetet visszavarázsolni. Egyáltalán az egész Babilont, régi Bábelt ő építette ki, hogy a hatalmas felvonulási út ment át az Istárkapun, a zikkurattal a közepén, amely ott állt a hatalmas metropolisz középpontjában, és hogy széttekintett Babilonon Nabukodonozor, melyet tehát ő emelt, ő építetett ki, és különböző gondolatai jöttek, hogy ő emelte ezt a várost, és hát, hogy úgy mondjam, a fejébe szállt a dicsőség, és elöntötte önmagát, önmaga dicsősége, akkor beteljesedett az 1 évvel azelőtti álom értelme. Nabukodonozor megőrült. Nabukodonozor egy ilyen hatalmi mániában elveszítette az eszét. Kivetették az emberek sorából, hogy mondta neki Dániel, hogy az ember szív helyett állat szíved lesz. Körmei megnőttek, a harmat és az eső fürdette a testét, kiszőrösödött a melle, az állatokkal élt együtt. Félelmetes kép, röviden mondja el a Biblia, de annál inkább félelmetes. Nabukodonozor megőrült. És 7 évig úgy tűnt, minthogy ennek a királynak vége lenne. A hatalmi téboly egészen maga alá temeti. Mint oly sok embert, oly sok uralkodót, diktátort, vezetőt a történelemben, mind a mai napig és a mában is. Félelmetes dolog, hogy a hatalom elveszi az embereknek az eszét, ahogy önkívületi állapotba jutnak, hogy megittasodnak önmaguk nagyságától. Pedig ha valahol itt aztán igazán idézhető a híres Pál apostoli mondás, mit van, amit ne kaptál volna? Ha meg kaptad, mindent kaptál, akkor miért dicsekszel vele? Annak adj hálát, akitől kaptad, aki rád bízott hatalmas dolgokat. Nabukodonozor őrületénél tartva, itt Dániel könyve 4. fejezetében, el kell, hogy mondjam önöknek, hogy a Bibliának van tanítása az elmebajról, a depresszióról, a skizofréniáról, az őrültségről is. A régi világban nem volt olyan sok elmebeteg, mint ahogy a mai világban. Állítólag a nyugati világban már minden 4. ember depressziós. Magyarországon is 1 millió fölé kúszott a depressziósok száma, és tudjuk, hogy a depresszióból az egyik lehetséges továbbvezetés sajnos a skizofrénia, a megőrülés felé vezet. Félelmetes dolog ez, hogy tömegméretűvé váltak az ideg és elmebetegségek. Félelmetes dolog az, ahogy emberek tulajdonképpen megfoghatatlanul egyszer csak elveszítik a józan ítélőképességüket, elveszítik az eszüket, és szinte visszamennek egy vegetatív, egy állati színvonalra. Félelmetes dolog ez. A Biblia szerint nagyon vigyáznunk kell arra, amit léleknek, amit szívnek, amit Pál apostol belső embernek nevez, nagyon vigyáznunk kell arra, hogy mi a viszonyunk az igazsághoz. A Biblia tanítása az, hogy az ember a lelkiismeretét kövesse, és a lelkiismeretét mindig a gondolkodásával, az értelmével tisztítsa és erősítgesse. Ha valakit igazságtalanság ér, és már pedig mindannyiunkat érnek igazságtalanságok minden nap, Bibliában van egy ilyen kifejezés, hogy elrejtett életre törekedjünk, rejtsük el magunkba ezeket az igazságtalanságokat, és először az Istennel beszéljük meg ezeket. Istenhez forduljunk segítségért. Hit által le lehet győzni az igazságtalanságokat. Éppen erről beszéltünk az elmúlt adáson. Micsoda igazságtalan volt a három héber ifjút a tüzes kemencébe vetni, de ők hit által, Isten segítségével még ezen is tudtak győzni. De aki az igazságtalanságokat, a bántalmazásokat nem hittel fogadja, nem a hit erejével kívánja legyőzni. Aki például visszavág a másik embernek, az agresszív ember. Aki nem vág vissza, de magába folytja, és bosszankodik, és önmaga akarja megoldani a világ sok-sok igazságtalanságát. Az nem agresszív, igaz, de depresszív ember lesz. A Biblia a depressziót visszavezeti a bosszankodásra, és a bosszankodás nyomában járó önsajnálatra. Ha a bosszankodás és az önsajnálat találkozik, összevegyül, egy olyan erőteljes falat képez, amely az embert a sötétségben tudja tartani. Ezért olvassuk a 37. Zsoltárban Dávidnak ezt a figyelmeztetését. Egyébként szoktam mondani kedves hallgatóimnak, hogy a 37. Zsoltár a legnagyobb antidepresszáns a Bibliában. Én nem tudok önöknek, nem vagyok orvos, nem tudok antidepresszánsokat javasolni. Ahogy hallom, most már nem 2-3, több mint 30 rendkívül jó, kikísérletezett antidepresszáns áll a depressziós emberek rendelkezésére. Igen, fel kell keresni orvos, pszichiátert, megbízható embereket, akik kezelni tudnak, de én a magam részéről a 37. Zsoltárt ajánlanám önöknek antidepresszánsként. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mondja Dávid a Zsoltár bevezetésében és egy további helyén, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Ha megengedjük magunknak azt, hogy az igazságtalanságokat emberileg akarjuk kezelni, jó lehet nem vágunk vissza, de vagy magunkban emberileg akarjuk ezeket elrendezni, a bántásokat, az élet durvaságait, amit kapunk az emberektől, és szabad folyást engedünk a bosszankodásainknak, kibeszéljük a rossz dolgokat, állandóan a rossz dolgokról beszélünk, törvényszerűen lép fel ezután, egy második lépcsőben az újabb érzés, az önsajnálat, hogy miért velem történnek ezek, már megint mit kell átélnem, már megint hogy beszéltek velem, hogy cselekedtek velem. És a bosszankodás és önsajnálat, hogy mondtam, összecementeződéséből előáll a depresszió. És ha az ember akkor nem vigyáz, a depresszió után előállhat egy súlyosabb állapot, azután még egy súlyosabb állapot, és egy-két lépéssel azután már egészen mélyen érezzük magunkat. És ez a félelmetes helyzet, amiben Nabukodonozor király belejutott. Ő is felbosszantotta magát, hogy nem minden úgy megy, ahogy ő akarja. Hogy Isten nem hagyja jóvá dolgait. Isten mindig közbeavatkozik, Isten mindig jelzéseket ad neki. Nem neki van igaza. És ebből a felbosszankodásból jött aztán itt nem az önsajnálat, hanem az önfelmagasztalás. Jött a dicsőség szomja, a sóvárgás, a nagyságra, a hatalomra, és hogy sétált a palotája teraszán, Nabukodonozor a saját dicsőségének a fogja lett, és megőrült. Döbbenetes, hogy leírja a Biblia a tüneteket. Később Jézus élettörténetében is ilyen tünetekkel találkozunk a gadarénus megszállottaknál, hogy azok is sírokban háltak, az állatokkal együtt voltak, leszaggatták magukról a bilincseket, irtózatos üvöltözéssel közlekedtek. Félelmetes helyzet, amikor az ember a legértékesebb részétől, a központi idegrendszerétől és a tudatától, a gondolkodásától, az értelmétől kell, hogy megváljék. De szerencsére ez csak időlegesen történt, ha 7 évig is, de Nabukodonozor életében csak időlegesen történt. Visszanyerte az épeszét. És közben senki nem támadt arra, hogy elvegye tőle a birodalmát. Pedig ezek az ókori népek valóban a tele voltak hatalomvágyal, tele volt a katonai szervezetük, a despota mellett levő oligarcha réteg, tele volt a hatalom sóvárgásával. Isten megvédelmezte Nabukodonozort, megvédelmezte a birodalmát is. Megdöbbentő dolog, hogy vissza tudott jönni az őrültségből is. Ez adjon reményt a számunkra, bár ezek a tudati, idegrendszeri betegségek elég súlyosak. Oda kell figyelni egy futódepresszióra is, hát még egy súlyosbodó depresszióra is, főképp pedig a skizofréniára. Nagyon oda kell figyelni, nagyon küzdeni kell, nagyon ott kell állni az ilyen emberek mellett. Nagyon vigyáznunk kell, hogy ne nézzük le az ilyen embereket, hogy valóban szeretni tudjuk az ilyeneket, tudjunk segíteni nekik. Ez a történet Dániel könyve 4. fejezetében ehhez járul hozzá, hogy az Isten könyörült Nabukodonozoron. De hogyan tudott könyörülni? Bizonyára, akik olvasták az evangéliumokat, emlékeznek arra, hogy Kapernaumban is voltak elmebeteg emberek, akik Jézushoz mentek, és azt mondták Jézus Krisztusnak, Jézus Dávidnak fia, mi között hozzánk? Azt mondták, hogy menj el tőlünk, nincs között hozzánk, nem akarunk hallani, nem akarunk látni. Látszólag eltaszították Jézust. De figyeljék csak, hogy szólították meg, Jézus Dávidnak fia. Hogy úgy mondjam, normális, egészséges emberek csak azt mondták Jézusra, a Józsefnek, az Ácsnak a fia, a názáreti Jézus. Milyen érdekes, hogy voltak emberek, akik azt mondták, hogy Jézus Dávidnak fia. Ilyen volt Bartimeus, a jerikói vak, de ilyenek voltak a kapernaumi megszállottak is. Vagy a lelkük mélyén tudták, hogy itt egy rendkívüli lénnyel van dolguk. Itt Krisztussal, az emberiség megváltójával van dolguk. Nem tudtak tőle kérni, nem tudtak hozzámenni, mert hiszen megkötözöttek voltak, nem voltak önmaguk urai. Azt mondták, hogy menj el tőlünk, mi között hozzánk, de mégis azt mondták, hogy Jézus Dávidnak fia. És ezért Jézus meggyógyíthatta őket. Ezért Jézus a megmaradó jobb részbe utat talált, és abba belekapaszkodhatott, és fölemelhette őket ebből az iszonyatos betegségből, hogy fölemelte az inaszakadtat, fölemelte, meggyógyította a leprást. Isten Jézus Krisztus a kőszikla kész arra, hogy idegi, elmebeli betegségeket is orvosoljon és kezeljen. Egészen pontosan megmondja a szövegünk, hogy Nabukodonozorban mi volt ez az ép rész, ez a Jézus Dávidnak fia. A következőt olvassuk a 4. fejezetben, a 24. versben. Azért, ó király, az én tanácsom, tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaitól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. Kedves nézőink, egy érdekes kifejezés ütheti meg a szemünket, hogy Nabukodonozort hogy tudta felemelni az Isten, aki lesüllyedt, állati színvonalra süllyedt, aki megőrült, akiről emberek már lemondtak. De Nabukodonozor 7 év után feltekint az égre, elismeri, hogy az Isten az Isten, és Isten fölemelheti őt, miért? Mert nem roncsolódott még szét teljesen az élete. Mert Nabukodonozor élettörténetében volt egy különleges mozzanat, a szegényekhez való irgalmasság. Nabukodonozor egy kemény keleti despota volt, egy fennhéjázó, egy fenyegetődző, egy nagy akarnok ember, mint oly sokan, akik követték őt a világ felelős embereinek a posztján. De Nabukodonozor nem felejtkezett el a szegényekről. Egy ország és egy ország vezetése, akkor igazi vezetés, ha van érzéke az idősek, az elhagyottak és a szegények iránt. Egy országban nagyon sok szegény ember van. Testileg is szegény, lelkileg is szegény. Kiszolgáltatott anyagilag és kiszolgáltatott lelkileg is. Az az igazi uralkodó, aki nem feledkezik el a szegényekről, a szegényekhez való irgalmasság által. Nagyon kevés ilyen uralkodó volt a történelemben. A Bibliából látjuk, hogy például ilyen Isten szíve szerinti király volt Dávid, akinek nem került el a figyelmét a szegény ügy. Ilyen volt Mózes, aki a zsidó népnek a parancsolatokat átadta Isten részéről, és ezek között a parancsolatok között, jogi törvények között, nagyon sok törvény a szegényekhez való irgalmasságról, hogy minden ötödik évben részt kellett adni a szegényeknek, minden hetedik évben nem szabadott megmetszeni a szőlőt, nem szabadott bevetni a földet, amit teremtek magától, maguktól a gyümölcsfák és a föld, az a szegényeké volt. Hagyni kellett azt, hogy a szegények egyék és gyűjtsék össze ezeket. Ilyen könyv a Bibliában a Rút könyve, amelynek egyik főszereplője Boáz, a szegény Rútnak hullajtat, kalászokat, árpa kalászokat, hogy legyen miből kenyeret sütnie. Nabukodonozort ezért emelhette fel az Isten. Biztos, hogy ez csoda volt, ez egy természetfeletti dolog volt, amit megmagyarázni nem tudunk, éppen úgy, mint a tüzes kemencét sem, hogy egy tüzes kemencébe nem hamvadtak el azok a héber ifjak, hogy egy ilyen őrültségbe hullott ember nem emésztődött fel teljesen. Ez csoda, ez egy természetfeletti beavatkozás eredménye, de volt azért egy kis rész Nabukodonozor lelkében is, a szegényekhez való irgalmasság. Dániel könyve az első négy fejezetében elmondja egy keleti despotának a hitrejutását, aki az élete végén, miután felgyógyult ebből a borzalmas betegségéből, most már teljesen letisztulva a következőket teszi közzé. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent, és dicsértem és dicsőítettem az örökkön élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél? Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Kedves nézőink, így ér véget Nabukodonozor történetével Dániel könyvének is a negyedik fejezete. A nagy álom végső hullámverése ez. Nabukodonozor elfogadta a történelmi proféciát, elfogadta az önmagára vonatkozó kijelentéseket és terveket is, és elismerte azt, hogy nem mi vagyunk az Isten, hogy ő teremtett minket, nem mi magunk, ahogy mondja az egyik Zsoltár. Elismerte azt, amit a 39. Zsoltárban Dávid így ismert el, mi olyanok vagyunk, mint a semmi. Merő hiába valóság bármely ember, akárhogyan jár is. Nabukodonozor a kősziklára esett, és a kősziklán felépült, és a Biblia az erkölcsileg, a lelkileg győzelmesek közé sorolja. Ezzel fejezzük be Dániel könyvéről ezt a hatrészes előadást, és folytatása következik majd a Bibliának egyik középponti történetével. A szeretet himnusza után most újra egy középponti eszmei részt fogunk előadás sorozatunk középpontjába állítani. Ez pedig a boldogság, a 8 boldogmondás, Jézus boldogmondásai. Folytatása következik.